Az élet hídján állok, magas fölöttem az ég, távol a kapaszkodó, mint elérhetetlen messzeség. Ha lenézek, tátong a mély, nincsenek korlátok. Mégis hiszem, hogy jó úton járok. Mint kötéltáncos egyensúlyozni próbálok, de keskeny a híd, sújtanak a megpróbáltatások. Újra meg újra zuhanok a mélybe, mégis, mint artistát a biztonsági háló, Isten úgy tart meg a tenyerében. Segítséget nyújt fentről egy láthatatlan kéz, nincs is olyan távol a magasságos ég.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Készültem gyerektörténettel, de nem tudom, nagy gyerekek, a veszprémiek mindig kérik, ha nincs gyerek is, hogy elmondjam. Bejössz? Örülök.
Szoktatok kirándulni? És szeretsz? A történet arról szól, hogy a gyerekek, a fiúk nagyon szerettek kirándulni. És hát, mint fiúk, melyik a legvonzóbb terület, ahova nem szabad bemenni. És bementek egy ilyen területre, ott csatangoltak, fölmásztak a kerítésen, és egyszer csak az egyik kisfiú eltűnt. Volt egy nagyon mély gödör, és beleesett. Hát, nagyon megijedtek. A szerencséjük az volt, hogy a kisfiúnak nem tört el se keze, se lába. Megütötte magát, de nem lett nagyobb baj. Csak olyan mély volt, hogy nem tudták kihúzni. És hát mi legyen most? Na, megvárjuk a gyerekeket. Egy pillanat. A gyermektörténet van, úgyhogy semmi, megvárunk benneteket. Szóval arról szólt a történet, hogy a fiúk kirándultak, és olyan helyre mentek, ami be volt kerítve magas kerítéssel, de hát ők átmásztak, és egyszer csak az egyik kisfiú eltűnt a szemük elől, beesett egy mély gödörbe. Olyan mély volt a gödör, hogy nem tudták kihúzni, nem volt náluk se kötél, semmi. Hát most mit csináljanak? Ugye haza kell menni segítségért, de ha otthon elmondják, hogy hol van ez a hely, ahova kell a segítség, akkor kikapnak. Mert ugye ki volt írva, és a szülők is elmondták, hogy oda nem szabad bemenni. Volt a fiúk között egy olyan kisfiú, akit mindig cikiztek, mindig bántottak. Hazamentek a gyerekek, mondta ez a bajba jutott, hogy de siessetek, mert nem sokára besötétedik. Hazamentek, és hát otthon mindegyik kicsit furcsán viselkedett, de egyik sem mert megszólalni otthon a szülők előtt, hogy hát, hol voltunk, mit csináltunk, és milyen baj történt. Egyedül ez a kisfiú, aki kicsit gyengébb tanuló is volt, kicsit félszegebb is, és ezért aztán mindig piszkálták, csúfolták. Ő hazament, gyorsan ment az édesapjához, hogy apa, mi történt, gyere, menjünk létrával, mert ki kell szedni onnan, mert besötétedik, és mi lesz vele éjjel. És hát az apukával mentek is, és ugye nem volt egyszerű átmászni a létrával a kerítésen, de megtették, és hát nagy volt a boldogság, amikor a létrát leengedték, hogy a kisfiút kihúzzák a gödörből. Aztán szépen visszamásztak, és hazavitték a kisfiút, otthon elmesélték, hogy mi történt, és ez a kisfiú volt a leginkább csúfolkodó, piszkálódó ezzel a másik kisgyerekkel kapcsolatban, és azt mondta neki, hogy holnap megvársz, amikor megyünk iskolába? És mit gondoltok, jó barátok lettek? Megvédte, hogy soha többé senki ne piszkálhassa ezt a kisfiút? Gondoljatok bele, az Istenről azt mondja a Biblia, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves ő előtte. Nekünk nem mindenki egyformán kedves, de Istennek mindenki egyformán kedves, és mindig nagyon vigyázunk, ha valakit leszólnánk. Ha valakinek a magatartása egy kicsit más, soha ne bántsuk. Vegyük védelmünkbe meg. Nem tudhatjuk, hogy aki olyan nagyon vagány, esetleg a bajban úgy tesz, mint a társai, akik otthon hallgattak nagyokat, és nem merték bevállalni azt, hogy rosszat tettünk, és a barátjukat cserben hagyták. Soha ne legyünk olyanok, hogy bárkit is cserben hagyunk. Tehát jól jegyezzük meg, az Isten nem személyválogató. Kedves gyülekezet, én azt a kérdést szeretném ma föltenni, hogy miért van annyi szenvedés ezen a világon? Sose felejtem el, amikor egy Biblia körön egy férfi olyan megdöbbenve ránk nézett, és azt mondta, hogy hát mi nem ismerjük az evangéliumot. Ezen a földön nincs szenvedés. És hogy érti? Szemlélet kérdése, hogy mit minek látunk, azt mondta. Hát mondd egy betegnek, hogy nincs szenvedés. Mondd egy háborús övezetben lévőnek, hogy nincs szenvedés. Van szenvedés? Ki nem ismeri közületek a szenvedést? Ugye nem tolongunk a jelentkezésben. Mert sajnos ez a világ erről szól. Kétféle szenvedés ismerünk, a testi és a lelki szenvedést. Ha föltennénk a kérdést, hogy melyik nagyobb, melyik rosszabb, hát nem egyszerű rá a válasz, mert mindig az a rosszabb, ami éppen van. És nagyon érdekes, hogy de melyik szenvedéssel kezdődött, a lelkivel vagy a testivel? Ugye a lelki. Mert amikor Ádám és Éva elkövették azt, hogy ettek a tiltott gyümölcsből, itt már egy kicsit az okra is utalhatunk, az engedetlenség miatt, akkor az szenvedés első megnyilatkozása a félelem volt. Elkezdtek félni az Istentől. A félelem nagyon-nagyon terhes lelkület, és amikor megjelenik Isten, akkor jön a következő lelki szenvedés, hát valahogy be kellene vallani, ahogy a gyerekeknek is nehéz volt, és jön a vádaskodás, amivel a másiknak okozunk lelki szenvedést. És a felelősség áthárítása nem én, hanem a másik az oka, az asszony, akit mellém adtál. Ő adott nekem, és úgy, és azért ettem. Ki a felelős a szenvedésért? Nagyon sokszor megfogalmazódik, hogy az a másik ember, meg hát végső soron az Isten. Még a Lázár feltámasztása történetben is azt mondják az emberek, hogy ez nem megtehette volna, aki a vaknak szemét megnyitotta, hogy ez ne halljon meg.
Tehát ott van a felelősség áthárítása, hát Jézus az oka mindennek. Isten az oka mindennek, meg az a másik ember. Nagyon gyorsan bekövetkezett, nem tudjuk pontosan mennyi idő telt el, de hát már felnőtt ember volt Kain és Ábel, mert önállóan áldozatot mutattak be, és Kain megölte a testvérét. Ott már megjelenik a fizikai szenvedés is, meg hát fáradtságos munkával kellett fenntartania magukat. Tehát nagyon gyorsan a bűneset után megjelenik a szenvedésnek mind a két formája, a testi és a lelki szenvedés, fájdalom. Egyszer, már nem tudom pontosan hol, valaki elmondta azt a történetet, hogy egy riporter egy olyan nagyon szegény, háborús övezetben fotózott, fotoriporter volt, és lefotózott egy picinke lányt, aki ott gubbasztott, senki nem volt körülötte, és mellette nem messze tőle egy ragadozó madár, ami azt várta, hogy mikor pusztul el a szegény kislány. És hát a félvilágot bejárta ez a fotó, hogy igen, ott ilyen körülmények vannak, és egy alkalommal valaki megkérdezte a fotoriportert, hogy mi történt a kislánnyal. És mit gondoltok, mit válaszolt? Azt mondta, hogy nem tudom. Jó fotótéma volt, de nem segített. Nem vitte sehova. Nem fogta meg, hogy valahol, ahol emberek vannak, oda viszem, leteszem, valaki csak könyörül rajta, mert ha nem viheti haza a saját országába, de hogy ott hagyta a sorsára, hova jutott az ember? Hogy ez kitelik tőle. Olyan sokszor gondolom, hogy milyen nehéz lehet az Istennek mindazt szemlélni, aminek mi a parányi részét látjuk itt ezen a vidéken. Persze nehéz nekünk a saját nyomorunk is, a betegség, az igazságtalanság, vagy ami éppen jelen van az életünkben, de ennél sokkal súlyosabb és nehezebb körülmények között élnek emberek. Hol van a szeretet? Hol van a segítőkészség? Hol van az egymáshoz való ragaszkodás? Miért mond ilyet a próféta, hogy elfeledkezheti ki az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián, és hozzáteszik, és ha ezek elfeledkeznének is? És miért van a betegség? Olyan könnyű ítélkezni. Azért beteg, mert... Olyan könnyű kimondani. Vannak betegségek, amiket az emberek szégyelnek is. Női, férfi betegség. Amikor a fogak már teljesen tönkre mennek. Amikor alig tudunk járni. Miért? Mit mond a betegségre a Biblia? János Evangélium a 8. fejezetének a 11. versében olvasunk. Ezt elírtam. A 9. fejezetben azt írja, Mester, ki vétkezett? Ez vagy ennek szülei, hogy vakon született? Még egy ártatlan gyereket is tud kárhoztatni az ember. És Jézus azt mondja, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Aztán Jézus meggyógyít betegeket, és van, akinek azt mondja, eredj el, és többé ne vétkezzél. Van az egyetemes bűn, aminek következménye sok minden. És van a személyes bűn, aminek sokszor betegség a következménye. Hogy nincs meg az egyensúly az életünkben, a pihenés és a mozgás között, az egészséges életmód, a vízivás, ugye nem véletlen tért ki Ellen White ezekre a tanácsokra, és nem véletlen ír a Biblia is arról, hogy mit, hogyan kell gyakorolnunk, hogy a magunk részét tegyük meg az egészségünkért. Elromlott az embernek még az étvágya is. Túl sósan eszünk, túl édesen, szeretjük a puha dolgokat, ki szeret rágni? Ki szeretett rágni, amíg volt jó foga? Mert ugye jó foggal lehet jól rágni. Mert az is, ugye az emésztés is a szájban kezdődik. És ezek mind-mind olyan bibliai tanácsok, amiket nem lehet félvárról venni, mert következménye van. Tehát van a személyes bűn, van az egyetemes bűnnek következménye. Sógornőm védőnő, és ugye az egyik kis unokám súlyos szívbetegen született, mozgásszervi betegséggel, és azt mondta, hogy Csernobil után 5-6 évvel nagyon sok sérült gyermek született. Ezt a rádió tévé nem hirdette, a védőnök viszont szembesültek vele. Hogy vannak olyan dolgok, amik hát megjelennek a világunkban. Jobb könyve első fejezete azt írja Jobbról, hogy igaz istenfélő, bűngyűlölő, fedhetetlen, Isten elfogadja, elismeri őt, és mondja Sátánnak, hogy észrevetted-e az én szolgámat, Jobbot. Nincs hozzá hasonló a földön. Jobb miért lett beteg? Jobb miért vesztette el mindenét? És mindenkit? Ugye a gyermekei meghaltak, a felesége szembefordult vele, hogy átkozz meg az Istent, hallj meg, miért szenvedsz. Ő sem volt lelkitárs, oda lett minden vagyona, és jön Sátán, és vádolja az Istent sorba-sorba, de csak ezt, de csak azt. És a végén, hogy verd meg őt. Mintha Isten verné az embert. Isten az oka a betegségnek, a fájdalomnak, a szenvedésnek. És olyan dolog, hogy gyülekezetben erről ugyan minek beszélni, hát nem evidens kérdés. Gondoltuk-e már, hogy ja hát, igen, mert olyan könnyű ítélkezni, kárhoztatni. És aztán, amikor jönnek a barátok, ott ülnek vele 7 napon, mind gondolkodtak. A szavaikból aztán kiderül. Ugye jobb, amikor elkezd panaszkodni, mert hát rettenetes a betegsége, akkor ők meg elkezdenek vádaskodni. Nagyon, nagyon fájdalmas volt Jobb számára, és még Jobbról is, hiszen azt mondta a Biblia, hogy azt mondta Isten róla, hogy fedhetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő, mi hiányzik ebből a felsorolásból? Tudjátok-e? A harmadik fejezet 25. verse megmondja. Azt mondja, ugye hívő ember volt, a 24. verstől olvasom a harmadik fejezetben, mert kenyerem gyanál van az én fohászkodásom, sóhajtásaim ömlenek, mint a habok. Tehát ő imádkozik, és az kenyér gyanánt van számára, lelkileg segítség. De azt mondja a 25. versben, mert amitől remegve remegtem, az jött rám, és amitől rettegtem, az esék rajtam. Nincs békességem sem, nyugtom sem, pihenésem, mert nyomorúság támadt rám. Megkörnyékezheti ez a hívő embert is? Ugye Jézus Getsemáné kerti küzdelme a teljes válasz erre, hogy amikor jön egy nehézség, elsőre az emberi támasz, az emberi természet számára egy tiltakozást vált ki. Válthat ki. De ahogy Jézus győzött a Getsemáné kertben, és emlékezzünk, hogy milyen alázatosan az atyára bízta az ő életét, hogy legyen meg a te akaratod, ne az enyém, és vért verejtékezve küzdött, és segítséget kért a tanítványoktól, hogy így nem bírtatok velem vigyázni nekem, engem támogatni, segíteni imádsággal, de nem kapott semmi támogatást, ugyanúgy, ahogy Jób sem. Tehát az, hogy megkörnyékezi az embert a félelem, a remegés, a nyugtalanság, az emberi mi voltunkból fakad, de az a kérdés, hogy ezeket a lelki terheket le tudjuk-e tenni. Fel tudunk-e szabadulni a félelem alól, a gyötrelem alól, az aggódás alól? De Jézus példája azt tanítja, hogy igen. Hogy ennek nem szabad, nem kell, és nem is szabad tartósan meglenni az ember életében, mert az belső feszültség eleve gyengíti az immunrendszert, és könnyen betegséget idéz így elő, hogy a gyenge idegrendszer, a gyenge immunrendszer gyorsabban teret ad a szervezetünkben a betegségnek. Nagyon érdekes, hogy Jób, akiről azt mondja, hogy fedhetetlen, igaz, istenfélő, bűngyűlölő, miért remeg, miért fél a veszteségtől, a betegségtől? Mert azt mondja, amitől remegve remegtem, az jött rám, amitől rettegtem, az esett rajtam. Olyan, mintha meghívná a bajt, nem? Szoktuk mondani úgy egymásnak, hogy ne beszélj annyit a negatív dolgokról. Mert az nincs jó hatással az emberre. Tegnap gimnáziumi osztálytalálkozón voltam, és az egyik osztálytársammal többször is összefutunk, találkozunk, és mentem, köszöntem, és a férjem mondja neki, hogy csak ne panaszkodj. Mert hogy rossz indulatú műtét, aztán váratlanul áttét a szervezetében több helyen is, különböző kezelések, az egyik áttét a mellhártyán van, és ez nehezebb légzést idéz elő nála. Miért mondjuk azt, hogy ne panaszkodj annyit? Mikor a Biblia azt mondja, hogy egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be, honnan tudnám, hogy mi a terhed, ha nem mondod el? Megosztani egymással a terheket, a gondokat, egészen más, mint állandóan panaszkodni, méltatlankodni, zúgolódni. Ezt nyilván fölfogjuk, hogy a reménység legyen ott bennünk, mert az Isten, ha nem hárítja el a betegséget, a nehézséget, a veszteséget, a veszteség, a betegség miatti fájdalom, attól még felszabadulhat, ha az Istenre bízzuk továbbra is az életünket. És így hordozzuk ezeket a terheket. És én arra jutottam, hogy Jobb életében az Isten ismerettel volt némi gond. Nem ismerte olyan mértékig az Isten, Jobbnak nem volt még Bibliája, ugye azt írja Ellen White, hogy Jobb könyve Mózes előtt történt meg, és Mózes jegyezte le, tehát csak szájhagyomány és tapasztalatok útján ismerhette Jobb az Istent. És hát mi is, ha nem lenne Bibliánk, ugye nyilván plusz az áldozati rendszer, az azokon való elmélkedés, a Szentlélek vezetése, de ez úgy megmaradt Jobb életében, hogy amitől remegve remegtem, az jött rám, amitől rettegtem, az esett rajtam. Tehát ez felhívás, hogy ne tűrjünk meg magunkban olyan feltételezett bajok feletti félelmet, ami még meg se történt. Covid idején kifélt a Covid-tól. És le kellett győzni ezt a félelmet? Hogy az Isten gondviselése őriz és hordoz bennünket. Ha elkapjuk, akkor az Isten vagy meggyógyít, de életemnek ideje a te kezedben van, Istennek van hatalma meggyógyítani, van hatalma elhárítani. Pál apostol pedig azt mondta, hogy akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Hogy merjünk beszélni arról is, ha holnap lezárul az életünk. Istenben nyugodva aludjunk el. Bármikor történik meg. Ha 100 éves korunkban, akkor is, ha holnap, akkor is. Mert az Isten gondviselése őrzi a mi lelkünket, a mi életünket. És Jobb könyvében a 31. fejezet 24. verse hiszen úgy rettegtem Isten csapásától, és felsége előtt tehetetlen valék. Ha reménységemet aranyba vetettem, és azt mondtam az olvasztott aranynak, én bizodalmam, ha örültem, nem olvasom tovább. Úgy rettegtem Isten csapásától. Tudta Jobb, hogy a csapás Istentől jön? Hányszor jött a csapás Istentől? Egyiptomban. A csapások, az is, igen. De a Bibliában nem találunk ilyet, hogy az Isten csapása sújtja az embert. Az a büntető ítélet Egyiptom felett, meg majd a végső ítélet előtt a 7 csapás. De egyéb, tessék? Igen, a vízözön még. Így van. Még a vízözön is. És azt mondja, úgy rettegtem Isten csapásától, felsége előtt tehetetlen valék. Az Isten felségét szemlélve, ne azt olvassuk ki, se a Bibliából, se a tapasztalatainkból, hogy az Isten csapásától félni kell, vagy magától, az Istentől kell félni. Ugye a magyar szóhasználatban az Istentől való félés, és az Isten félelem, a jó félelem, ami az Isten iránti mély tisztelet, szeretet, engedelmesség, odafigyelés Istenre, mert ő a mindenség ura és alkotója. De a rettegés soha nem az Istentől van. És Jobbnak nem lehetett tiszta látás arról, hogy mi az, ami az ellenségtől, sátántól jön, és mi az, ami az Istentől jön. Lehet, és Ésaiás könyve 24. fejezete válaszol még arra a kérdésre, hogy miért a sok szenvedés. Mert a harmadik verstől így olvasom. Megüresítetvén megüresítetik a föld, elpusztítatván elpusztítatik, mert az Úr szólá e beszédet. Gyászol és megromol a föld, elhervad és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. És utána megadja rá a magyarázatot. Miért? Azt mondja. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget, ezért átok emészti meg a földet, lakolnak a rajta lakók, ezért megégnek a földnek lakói, és kevés ember marad meg. Ugye ebbe benne van minden. Hogy a végén, figyeljük meg, hogy az átok a Bibliában nem egy ilyen kimondott szó, ami aztán a másikat negatívan sújtja. Az átok az mindig az ember tettének a következménye, amit Isten nem hárít el. Elháríthatná? Lehetne ideálisan tiszta a levegő? Lehetne olyan termékeny a föld, mint kezdetben? De Isten, sőt, még a magyar közmondás is azt mondja, hogy amit vet az ember, azt learatja. Előbb-utóbb. Ma még kicsit élhető, de már sok a hiány, mert az ember rosszul él a szabadságával, a lehetőségeivel. És azt mondja, hogy megfertőztetett a föld a lakosai alatt, mert áthágták az isteni törvényeket, rendeléseket. És ha a 19. versről olvassuk, azt mondja, romlással megromol a föld, töréssel összetörik a föld, rengéssel megrendül a föld, inogva meginog a föld, miként a részeg, meglódul, mint a kaliba, és reál nehezedik bűne, és elesik, és nem kél fel többé. Tehát azt mondja az ige, hogy az ember olyan mértékig pusztította a földet, gondoljunk csak a bányászat, a kőolajtermelés, az atomrobbantások, mind-mind olyan mély beavatkozás a földbe, az sok vegyszer, amit az ember használ, a műanyag, a repülők, ami káros anyagot kibocsátanak, az autó, mind-mind rongálja a levegőt, teszi tönkre a földet, és romlik a föld minősége, ugye töréssel összetörik, olyan precíz, mi meg mondjuk, hogy igen, a földön a törésvonalak. És amikor ezek mozdulnak, akkor földrengés van, a rengéssel megrendül a föld, inog van, meginog, rehá nehezedik bűne. Tehát azt mondja a Szentírás, hogy ez mind az ember munkájának a következménye. Megmenthető a föld? De azt olvastuk, hogy nem kér fel többé. Tehát önmaga nem tud megújulni. Hiába mondaná az ember, hogy na most már vigyázunk, olyan mértékű a romlás, hogy nincs olyan mértékű javulás, és nem is lesz, mert a végső válasz erre, hogy Istennek újjá kell teremtenie a földünket. Ezért van az 1000 éves pihenő a földnek, ugye a mennyei ítélet alatt. Tehát a megoldás az csak részben, és majd következik be a Föld esetében, de lehet-e másképp élnünk? Ugye, amit megtehetünk, azt tegyük meg. Tökéletes már nincs ezen a Földön. De ha van lelki békességünk, akkor ez megtámogatja az immunrendszert, ha próbálunk egészségesebben élni, teljesen egészségesen lehet élni? Ezen a Földön nem, mert már a növények sem tartalmaznak minden olyan ásványi anyagot, vitamint megfelelő arányban, amint kellene, de amit megtehetünk, tegyük meg, az Istennek meg gondja van ránk, hogy kipótolja és segítsen nekünk. Jézus eljövetele az a pozitív megoldás, ami reménységet ad az embernek. Megígérte, hogy el fog jönni? Ha eljött az áldozathozatalért, hogy itt éljen 33 és fél évig, és ezt beteljesítette, akkor bizonyára a végső megoldásért is el fog jönni. Azt mondta a tanítványoknak János 14-ben, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz vesznek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Máshol így fogalmaz, hogy akarom, hogy ott legyetek. Evangélium? Ezt a 70 vagy ha feljebb 80 esztendőt el kell viselnünk? Ki betegesebben, ki egészségesebben, de hitben és reménységben. És bizalommal az Isten ígérete iránt. Jelenések könyvében nagyon sok bátorító üzenetet olvashatunk arról, hogy milyen lesz majd az Isten újjáteremtett világa. Olvassuk el, és gyerekek, nektek is ajánlom a Biblia utolsó két lapját elolvasni, másfél lapját. Az újjáteremtett Földről szól. A 21. fejezet azt mondja, ezután láték új eget, új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, tenger többé nem volt. És én, János, látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. S hallék nagy szózatot, amely ezt mondja az égből, íme az Isten sátora az emberekkel van, velük lakozik, azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És most figyeljünk, mondta az, aki a királyi széken ül, ímé mindent újjá teszek, és mondta nékem, írd meg, mert te beszédek hívek és igazak. És mondanékem, ez pedig mostanra vonatkozik, meglett. Én vagyok az alfa és az omega. Ugye meglett a megváltás munkája. Én vagyok a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Isten ma is meg tud bennünket elégíteni. Ma is tud lelki erőt adni ahhoz, ahol, amit el kell viselni, el kell hordozni, amit Isten most nem old meg. És utána azt mondja, aki győz, aki elfogadja az élet kihívásait, nehézségeit, aki Istenben bízva éli meg ezeket a fájdalmakat, veszteségeket, lelki küzdelmeket, aki győz, örökségül nyer mindent, annak Istene leszek. Az is vagyok, üzeni az Isten, mert Jézus azt mondta, hogy ime én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, és az fiam lesz nékem. A jó Isten segítsen bennünket, hogy ez a reménység mindig ott legyen a szívünkben. És a 22. fejezetnek az első verseit még olvasnám. Megmutatánékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki az ő utcájának közepén. És a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, mely 12 gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a népek gyógyítására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz. Az ő szolgái szolgálak néki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Ott éjszaka nem lesz, nem lesz szükségük szövétnekre, napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. Azt mondta Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megterheltettek, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Krisztusban feloldódik a félelem, a rettegés, a feszültség. És utána azt mondja, hogy de ha itt tovább kell élni, akkor vegyétek föl magatokra az én igámat, hordozzátok azt, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Isten nem ígér teher nélküli életet. Mindenkinek vannak gondjai, nehézségei, küzdelmei, problémái. Látszólag az egyiknek nagyobb, a másiknak kisebb, az egyiknek több van, a másiknak kevesebb. Az Isten tudja, hogy mit enged meg. Mint Jobbnak a nagyot, de Isten segít hordozni. Azt mondja, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. A terheket nem így éljük meg sokszor. A terhek, a feladatok sokszor nehéznek tűnik, de ha úgy gondolkodunk róla, hogy ezt Isten megengedte az életünkben, ez az én igám, az én terhem. Az Isten adjon hitet, erőt, hogy az életünk ne zúgolódva, panaszkodva teljen el, és legyen bennünk együttérzés, és bátorság, hogy az együttérzésünknek hangot is tudjunk adni, és teret adjunk. Kegyelemből. Amen.